Nyolcadik novella. Girolamo szereti Szilvesztrát, Girolamo anyjának unszolására Párizsba megyen. Amikor visszatér, megtudja, hogy Szilvesztra férjhez ment. Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal. Annak utána elviszik valamely templomba, hol is holtteste mellett Szilvesztra meghal. Emilia novellája véget ért, midőn Ney Filé a király parancsára ekképpen fogott szóba. Némelyek azt hiszik, nemes hölgyeim, hogy okosabbak másoknál, holott oktalanabbak. Éppen ezért merészelik, nem csupán az emberek tanácsaival, hanem a természet törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásába, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni, el akarok nektek mondani egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, és mint várták volna tőle még akkor is. A amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s midőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelme szívből, hová talán a csillagok plántálták azt, végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Él tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik valamely fölöttébb tekintetes, dúsgazdag kereskedőkinek neve Leonardo Siggieri. Ennek feleségétől fia született Girolamo nevezetű, s alig, hogy ennek születése után minden ügyes-bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyékvilágból. A gyermeknek gyámjai pedig anyjával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kisleánnyal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a fajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony, a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene, s mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk eképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes szomszédunknak, a szabónak leányába, akinek neve Szilvesztra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül vesz, és akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát, érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire, mivel ha nem látja a leányt, majd kivegy a fejéből, és annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leánnyal. A gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek, miért is lehívatták a fiút a boltba, és egyikük nyájasan imígyen adta fel a szót. Fiacskám, te már nagyocska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod java részével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád amaz urakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, és eltanulnád viselkedésüket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ez semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint más. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhítgatta, hízelkedni kezdett, és mézes-mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett, hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És eképpen történt. Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Szalvesztrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalódjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt ő gyelegni, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá, mintha csak soha nem is látta volna. S ahogy halványan mégis emlékezett rá, ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Az ifjú pedig ezt hamar idő múltán észrevette, mégpedig mérhetetlen fájdalommal. Mégis minden követ megmozgatott, hogy újból az asszonynak szívéhez férkőzzék. De látván, hogy mindez semmit sem használ, feltette magában, hogy még az élete árán is beszélni fog vele. És minek utána valamely szomszédtól megtudta az asszony házának elrendezését, egy este, midőn az asszony a férjével valamely mulatságba ment a szomszédságba, titokban belopózkodott a házba, és az asszonynak szobájában kifeszített sátorponyvák mögött megbújt és várakozott, míg nem azok hazatértek és ágyba feküdtek. És amikor úgy hallotta, hogy a férj elaludt, oda ment, hol Szalvesztrát lefeküdni látta, s kezét annak mellére helyezvén halkan szólott. Alszol már, lelkem. A menyecske, ki nem aludt még, sikoltani akar, de az ifjú hirtelen rászólt. Az Isten szerelmért ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Girolamod. Amikor az asszony ezt meghallotta, egész teste megreszketett, és szólott eképpen. Jaj az Istenért, Girolamo, menj innét! Elmúlt már amaz idő, mikor gyermekek lévén szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok. Miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét! Mivel hogyha férjem észrevesz, még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak hallatára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérlelte, s közben dús ígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, és végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék, fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s a kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Szalvesztrának némiképpen megesett rajta a szíve, és megengedte, hogy melléje feküdjék, ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét, s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, és ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébredt, szólongatni kezdte, no, Zsiroláma, hát miért nem mégy már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolt, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta kezét, hogy felébressze, rázogatni kezdte, s amint hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott, aztán erősebben megfogta, s látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna íme ez eset. És fölébresztette, és elmondta neki azt, mi véle történt, mintha mással történt volna, és megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derékember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, mivel az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel vélekedése szerint semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske, hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk. És megfogván férje kezét, odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécses gyújtott, és semmi pörlekedés nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában. A holttetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vett, és elvitte annak házához, ottan letette, és ott hagyta. Hogy pedig megvirradt, és az ifjút kapuja előtt holttal lelték, nagy elveszékelés csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, és minek után az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet, avagy sérülést rajta nem leltek. Egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amit hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja több más rokon és a szomszédasszonyok, s mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte, és gyászolták. S miközben nagy hangosan síránkoztak, ama derék ember, kinek házában az ifjú meghalt, mondá Szalvesztrának, enye, vesd csak fejedre kendőt, s menj el a templomba, hová Zsirolámót vitték, keveredj az asszonyok közé, és hallgass ki, mit beszélnek íme ez esetről. Én pedig hasonlatosképpen a férfiak közé elegyedem, hogy meghallgassam, ha szólanak-e valamit ellenünk. Az asszony, kiben későn ébredt fel a szánakozás, beleegyezett, és most már holtában kívánkozott látni azt, kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére lenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek elejét. Ama szív, melyet Zsirolámó virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott, s a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódzván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással, arccal a holt ifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bő könnyeivel, mivel alig, hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjújét kioltotta. De aztán az asszonyok, akik még nem ismerték meg, vigasztalni kezdték és biztatgatták, hogy keljen föl. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, és egyszerre megismerték, hogy ez Salvestra, és hogy halott. Miért is az asszonyokon, akik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a síránkozást még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül, a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vígasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével s amaz ifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyin erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, s odafektették amaravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették. S kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál.